A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény... Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tetthelyen a gazdasági helyszínelők, a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez tehát a Millás reggeli folytatódik itt a 90.9 Jazzy Rádióban, benne pedig Mijálovics András.
És benne van Kántor Endre is természetesen, nagyon is vastagon benne van Kántor Endre a Millás reggeli mai adásának elkészítésében, hiszen ő vezérli az adást. Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! Folytatódik műsorfolyamunk, és a 0-30-20-10-9-09-re lehet mindenféle üzenetet küldeni. Például lehet, hogy közlekedést is küldtek a kedves hallgatók netán.
Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzy-n.
Egyelőre... Én csak sávelzárásokról tudok, Endre,
igen, te. Igen, én sem láttam balesetet, viszonylag jól lehet haladni, legalábbis ez derül ki. De lehet, hogy csak a hétfő reggeli várakozásokhoz képest lehet jól haladni.
Igen. Krisztina körúton van sávelzárás az Erzsébet híd felé, a Krisztina tér előtt, itt gázvezetéket javítanak, aztán a második keretben a Szerbantal utcában is van sávelzárás, a Hűvösvölgyi út és a Fekete István utca között, ott csatornát javítanak, illetőleg a Baross utcában is sávelzárás van, a József körút után lezárták a külső sávot, ott gázvezetéket javítanak, aztán a 9. kelet Sóház utcában épületkarbantartás miatt van ugyanez útszűkület, a Markó utcában az 5. kerületben elektromos közműépítés miatt van útszűkület, és végül, de nem utolsó sorban, Csepelen a Kölcsey utcában a Dr. Koncz János térnél fél útpályát zártak le, ott vízvezetéket javítanak.
Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
Ismét a fővárosi állat és növénykertbe kalandozunk el, mégpedig Hanga Zoltán a fővárosi állat és növénykert szóvivőjének segítségével. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
Szervusztok, jó reggelt kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit!
Népszámlálás volt az állatkertben. És az derült ki, hogy a hazai állatkertek közül Budapesten látható a legtöbbféle állat, de kérdés az, hogy nemzetközi viszonylatban milyen pozícióban vagyunk. De egyáltalán mi volt ez az egész népszámlálás?
Itt ugye azzal kezdeném, hogy azért ezt nem úgy kell elképzelni, hogy néha megszámoljuk az állatokat, és akkor ilyen csodálkozva tapasztalunk valami eredményt ebből. Tehát nyilván az állatállománynak a nyilvántartása, hogy mikor mennyi állat van, az azért folyamatos. Napra kész, de mindig, amikor eltelik az új év, és kezdődik az új év, akkor mindig azért csinálunk egy nagy összesítést, hogy mégis hol tartunk, és hát ez az, amit aztán hosszú évek múlva is meg lehet nézni, tehát ugye amikor ilyen történeti múltban, aminek jelentősége van az állatkertünk esetében, hiszen idén leszünk 155 évesek, akkor mondjuk megnézzük, hogy mondjuk 50, 100 vagy 150 évvel ezelőtt hányféle állatunk volt, tehát nyilván nem nézzük meg azt, hogy abban az adott évben naponta hogyan változott, hanem általában egy-egy adott évet egy számmal jellemezünk, és hát ezek általában az új év és az új év fordulója. Úgyhogy hát ezt most is megtettük, és ha a számokat nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy az állatkertben 881 különböző állatfaj, 10.528 egyedéről gondoskodunk, illetve vannak olyan állatok, amiket nem lehet egyenként megszámolni. Tehát mondjuk, hogy az elefántokat nézzük, azokat viszonylag könnyű megszámolni, 1-2-3-3-an vannak pontosabban, hát most már lehet azt mondani, hogy 3 is felen, hiszen az Angel nevű nőstény elefántunk vennes, és a tavaszra várható a következő kis elefánt születése. Most egy nagy rajban úszó halakat, még őket is megszámoljuk, tehát őrológus is tudjuk pontosan, hogy hányan vannak.
De azért na de a kicskök is a termeszek.
Így van, hát egy ilyen nagyobb rovar tenyészetben ennek nincs sok értelme, mert ugye elkezdjük számolni, aztán mire a végére érünk, addigra újra kezdhetjük, mert néhány még ki kell, meg tehát ilyen változások vannak már a menet közben is. Úgyhogy ezt nem is csináljuk, hanem azt mondjuk, hogy na akkor az mondjuk egy tenyészetre való bütykös csótány, vagy hát akármilyen más ilyen nagy tömegben előforduló ízeltlábú, és akkor hát 115 olyan állatfajunk van, ahol nem csinálunk egyedi nyilvántartást, hanem arra azt mondjuk, hogy na, az egy tenyészetre való. Úgyhogy így jön ki ez a nagyon változatos állatgyűjtemény, amiben nem csak a puszta számok a lényegesek, mert ha azt nézzük, akkor persze igaz az, amit említettetek is, hogy nálunk lehet látni a legtöbbféle állatot. Igaz, hogy hát átmenetileg most nálunk mindent az interneten keresztül lehet látni, mert ugye a koronavírus járvány miatt átmenetileg már zárva kell tartanunk. De ugye a másik dolog, hogy ez nemzetközi összehasonlításban is azért kimagaslónak számít. És ebben nem is annyira a szám a lényeg, hanem az, hogy nagyon sokféle állatcsoport van képviselve az állataink között. Mert azért egy klasszikusabb állatkertben nagyon gyakran előfordul, hogy hát emlősök vannak, madarak vannak, és némi mutatóban más állatcsoportokból is. Nálunk pedig valójában a 20. század eleje óta, tehát most már több mint 100 éve egy hagyomány és törekvés is, hogy az élővilág sokféleségéből minél szélesebb keresztmetszetet mutathassunk be, hogy az emberek érzékeljék is, hogy hát mi az, amikor az élővilág sokféleségéről, ugye a biodiverzitásról szoktak beszélni, mert ez egy elég fontos dolog, az élővilágnak ez az egyik legfőbb jellemzője a sokféleség, és amikor veszélyeztetett fajok védelméről, természetvédelemről beszélünk, akkor az igen gyakran az élővilág sokféleségének a védelme. Ugye léteznek ilyenek, hogy bioszféra szolgáltatások, hogy az, amit az élő világ, a bioszféra az embernek is nyújt, és ami nélkül emberi élet sem lenne elképzelhető, és hogy ezek a bioszféra szolgáltatások, ezek mennyire tudnak működni, az bizony azon múlik, hogy az élővilág sokfélesége milyen, és mennyire sérül esetleg. Tehát nem véletlenül olyan sokféle az élővilág, amennyire, mert a működő képességéhez ez kell, és ezért van az, hogy amikor természetvédelemről beszélünk, akkor ez egy kulcsfontosságú dolog. Tehát mi is fontosnak tartjuk, hogy ezt így bemutassuk, érzékeltessük, meg azt is elmeséljük, hogy milyen veszélyek fenyegetik ezt a sokféleséget, és ezért fontos az, amit az előbbi számokban kifejeztünk.
Az állatkertnek egyébként egy nagyon fontos feladata az, hogy a veszélyeztetett fajoknak a szaporított egyedeit visszatelepítse magyarul. A magyar állatkertből is volt ilyen visszatelepítés a természetes élőhelyekre bizonyos fajoknál? Volt erre példa?
Így van, hát ugye maga a természetvédelmi tevékenységünk az elég szertágazott, tehát nyilván van olyan is, amikor különböző egzotikus fajokkal foglalkozunk, amelyek a természetes élőhelyükön, azokon a távoli tájkon, ahol ők élnek, ott veszélyeztetettek, és ezeknek az állatkerti szaporítása is nagyon fontos, ebben is részt veszünk, és ezeknél is vannak olyan programok, ahol a vadonban való visszatelepítésben is részt veszünk. Például az elmúlt egy-két évben, ugye egyrészt az óriás vidráknál, ahol a tavalyi év végén éppen kölykök is születtek nálunk, ugye ez egy Dél-Amerikában honos veszélyeztetett faj, és ugye 2019-ben pedig tőlünk Budapestről utazott el egy állat Argentínába, ahol olyan területre, az Iberá Nemzeti Parkban, ahol korábban éltek óriás vidrák, de onnan már egy olyan 40-50 évvel ezelőtt kipusztultak, és most elindult egy visszatelepítési program, aminek az a lényeg, hogy állatkertben született óriás vidrákat telepítenek vissza a természetes élőhelyükre, és hát az első ilyen állat, aki ebből a programban részt vett, az a bizonyos Alondra nemű nőstény, aki tőlünk Budapestről érkezett Argentínába, és a vadonban való visszaszoktatása azóta is folyamatban van, illetve hát nagyjából már ez a folyamat le is zárult. És aztán az új évben, tehát a 2020-as évben például a tarvarjaknál, ez egy olyan veszélyeztetett madárfaj, ami sokáig Európában és a középkorban még Hermann Otto véleménye szerint még a mai Magyarország területén is előfordult, de hát aztán onnan már évszázadokkal ezelőtt kipusztult, és már az 1800-as évekre csak a közel-keleten, illetve Észak-Nyugat-Afrikában maradtak meg vadon élő állományai, és az elmúlt években Európa több helyén is, ahol korábban éltek, elindultak visszatelepítési programok Ausztria területén, illetve az Alpok mentén is, ezekben már korábban részt vettünk azokkal az állatokkal, akik nálunk keltek ki, és aztán bekerültek visszatelepítési programba, és most 2020-as évben, amikor megint elég sok fióka kelt ki nálunk ebből a veszélyeztetett fajból, ezek közül is néhány Spanyolországba utazott, ahol Andalúziában szintén egy ilyen visszatelepítési program van, és abban fognak részt venni. De ugye van egy olyan része is. Igen?
A másik ilyen tevékenységi kör, amivel kapcsolatban az állatkertet a hírekben szoktuk viszont látni, az a vadállatmentés.
Az igen, hogy igen,
zajlik? Mert néha már azt szoktátok mondani, hogy a húsvéti nyúszikat nem, meg azért vannak olyan fajok, amiket már nem tudtok hova tenni, sünikről lehet időnként hallani, de mi az, melyek azok az állatok, amiket nagyban a ti feladatotok megmenteni, hogyha sérülnek?
Igen, hát ez a vadállatmentés is ugye a Magyarországon honos vadon élő védett vagy fokozottan védett állatokra vonatkozik, és ennek is már több évtizedes hagyománya van, hogy ezzel foglalkozunk. Ugye a 2020-as évben az történt, hogy 104 különböző állatfaj, 1988 ilyen mentett egyedek kapok tőlünk második esélyt. Ugye milyen mentési szituációkról van szó? Hát mondjuk törött szárnyú sasok, vagy elárgult kismókusok, vagy mérgezett ragadozó madarak, vagy fészekből kiesett énekes madárfiókák, és hát hosszan lehetne folytatni a sort. Ugye itt mindig az történik, hogy a sérült vagy beteg állatokat meggyógyítjuk, a legyengülteket felerősítjük, az elárgultakat felneveljük, és a cél az, hogy olyan állapotokat érjünk el, hogy az állatok újra képesek legyenek emberi segítség nélkül gondoskodni, mert ugye a mentés oka az, hogy hát valamilyen ok miatt nem tudnak magukról gondoskodni, és ezért kell az emberi segítség, mert különben elpusztulnának, de miután ezt a segítséget megadjuk, az a cél, hogy újra tudjanak magukról gondoskodni, és akkor visszajuttatjuk őket, és elengedjük őket a természetes élőhelyükön. És hát ugye ez a 104 faj, 1988 egyede, ebből azért jelentős rész az madár, 79 vagy 887 egyede, úgyhogy hát továbbra is az a helyzet, hogy Magyarországon azért a legtöbb madarat mi mentjük, de ezt persze nem úgy kell elképzelni, hogy az állatkert egymaga csinálja, hanem a partner szervezeteinkkel együttműködve. A partner szervezetek elsősorban a magyarországi nemzeti parkok, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, illetve például a Somogy Természetvédelmi Szervezet, mert ugye a bekerült mentett állatok azok vagy úgy kerülnek be, hogy jó szándékú magánszemélyek találják, mondjuk egy fészekből kiesett kismadarat, vagy telelésben megzavart denevéreket, belőlük is elég sok van az elmúlt évben 11 különböző denevérfaj, 358 egyedét mentettük, és ugye akkor ezt a magánszemélyek hozzák be hozzánk. A másik jellemző út, hogy valamilyen a természetvédelemben hivatás szerint foglalkozó szervezettől kerülnek be hozzánk. Például, hogyha egy nemzeti parkban van valami ilyen segítségre szoruló madár, akkor előfordul az, főleg, hogyha itt valami komoly diagnosztikai eszköz is kell a vizsgálatukhoz és aztán a kezelésükhöz, akkor hát az ott nem is biztos, hogy helyben rendelkezésre áll. Tehát mondjuk például a Hortobágyi Nemzeti Parkból is nagyon gyakran hozzánk kerülnek be madara, és aztán ugye utána, amikor felépülnek, akkor is nagyon fontosak a partnereink, mert ugye velük együttműködővel szoktuk olyan helyeken elengedni ezeket a mentett és már újra segítség nélkül boldogulni tudó állatokat, amelyek hát a természetes élőhelyük részét képezik, minden adott, hogy ott tudjanak boldogulni, táplálék, fajtársat tudnak találni, és ezt ugye a terepi szakemberekkel közösen szoktuk meghatározni, hogy melyek azok a helyek, amelyek mondjuk a mentett állatoknak az elengedésére a legjobbak.
Jó, és hát ezzel kapcsolatban szeretnénk gratulálni egy szép szakmai sikerhez, ugyanis Sós Endrét, az állatkert fő állatorvosát választotta elnökével az Európai Állatkert és Vadállatorvosok Szövetsége, kérem szépen, úgyhogy ez külön gratulálunk, kérjük, adj át a kollégádnak a elismerésünket, ez igazán szép teljesítmény, gondolom mindenki megveregette Endre vállát, mikor ezt kiderült.
Igen, hát köszönjük szépen egyrészt Endre nevében, másrészt az állatkertünk nevében is, hiszen ez nem csak a főállatorvosunknak, aki egyben természetvédelmi és állategészségügyi igazgató is nálunk, hanem ugye magának az intézménynek, a Fővárosi Állat és Növénykertnek is egy nagyon komoly elismerés, és azt hiszem jelzi is azt, hogy ugye nem úgy van, hogy hát vagyunk mi a budapesti állatkert, és akkor valahol messze hát van az európai állatkerti színvonal, hanem hát igazából mi nagyon mondhatni ilyen integráns részei, tehát olyan nagyon szoros partnerségben működünk együtt abban a világhálózatban, ami az európai meg a világ állatkertjeit alkotja, és ez fontos, és ebből aztán a közönség is nagyon sokat láthat azáltal például, hogy ilyen sokféle érdekes állatot tudunk bemutatni.
Igen. No, hát ehhez kívánunk 2021-re is sok sikert nektek, köszönjük, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget, további szép napot, szervusztok!
Szervusz!
Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével beszélgettünk ezers egy dologról, leginkább arról, hogy mit tud a budapesti állatkert nemzetközi viszonylatban.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovata hangzott el. Ezt tudtad? A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet! millásreggeli.hu Benne vagyunk a tévében!